Hallgassuk meg Isten üzenetét két helyről, ahogy szól hozzánk Mózes második könyve 29. részéből, a 38-tól a 46-ig, és Mózes harmadik könyve 6. részéből az első 6 verset hallgassuk. Tehát így szól hozzánk Isten igéje először a Mózes második könyvéből. Ezt készítsd az oltárra. Naponként mindig két egyéves bárányt, az egyik bárányt reggel készítsd el, a másik bárányt pedig este felé készítsd el. Egy tized része finom lisztet, egy negyed hin sajtolt olajjal gyúrva, ital áldozatul pedig egy negyed hin bort kell vetni az első bárányhoz. A második bárányt este felé készítsd el. Úgy készíts hozzá ételáldozatot és italáldozatot, mint reggel. Kedves illatú tűzáldozat lesz ez az Úrnak. Állandó égő áldozat legyen ez nemzedékről nemzedékre, a kijelentés sátorának bejáratánál az Úr előtt, ahol kijelentem magam nektek, és beszélek veled. Ott fogok megjelenni Izrael fiainak, és dicsőségemmel szentelem meg azt. Megszentelem a kijelentés sátorát és az oltárt, megszentelem Áront és fiait is, hogy papjaim legyenek. Izrael fiaik között fogok lakni, és Istenük leszek. És megtudják, hogy én az Úr vagyok az ő Istenük, aki kihoztam őket Egyiptomból, mert köztük lakozom, én az Úr az ő Istenük. És Mózes harmadik könyvének 6. részéből az első 6 vers. Ezután így beszélt Mózeshez az Úr. Parancsold meg Áronnak és fiainak, ez az égő áldozat törvénye. Az égő áldozat maradjon az oltár tűzhelyén egész éjszaka reggeléig, és az oltár tüzét tartsák égve. A pap öltse föl gyolcsruháját és gyolcsnadrágot öltsön magára. Így szedje ki a kamut, ami a tűz égő áldozata után az oltáron maradt, és tegye azt az oltár mellé. Aztán vesse le a ruháját, és öltözzék másik ruhába, úgy vigye ki a hamut a táboron kívül egy tiszta helyre. Az oltáron lévő tüzet azonban tartsák égve, ne aludjék ki. Égesse rajta fát a pap, minden reggel rakja fel rá sorjában az égő áldozatot, és füstölögtesse rajta a béke áldozat kövérjét. A tüzet állandóan tartsátok égve az oltáron, ne aludjék ki. Isten tegye áldotta az ő igének hallgatását, megértését, szívünk befogadását. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy tiéd lehet az életünk, és köszönjük, hogy te felénk fordulsz nap, mint nap, újra meg újra nyújtod a lelked, nyújtod a kezed, nyújtod önmagad nekünk. Te látod az állapotunkat, testit és lelkit, te látod, hogy vagyunk, és miféle szívvel, miféle indulatokkal, kétségekkel, kérdésekkel, álmokkal és vágyakkal jöttünk ide hozzád. Itt vagyunk, Urunk, szeretnénk találkozni veled. Szentlélek Isten, szabadítsd föl az utat önmagad számára. Tedd szabaddá a mi szívünket, hogy valóban égjen az a tűz bennünk, amit te szeretnél gyújtani. Jöjj, Szentlélek Isten, légy itt köztünk és velünk áldásoddal ma is. Amen. Fennállva, hallgassuk meg az igét, Mózes 3. könyve 6. részének 6. versét. A tüzet állandóan tartsátok égve az oltáron. Ne aludjék ki. Eddig az ige. Ha ezt a szót halljuk, hogy tűz, úgy gondolom, hogy nagyon sokféle emlék, és nagyon sokféle kép tódul elénk, és nagyon sokféle élmény hatása alá kerülünk, és nagyon sok minden idéződik föl bennünk. Az életünk legkülönbözőbb epizódjai, állomásai, jó és rossz képek egyaránt hozzátartoznak. Gondolom, mindenkinek vannak jó és rossz élményei a tüzekről, meghitt tábortüzekről, meghitt beszélgetésekről, pusztító tüzekről, égőházakról, vagy égő természeti jelenségekről, égő táblákról, búzatáblákról, és így tovább. Azt gondolom, hogy nagyon sokféle kép és nagyon sokféle élmény társul a tűz képéhez mindannyiunk szívében és lelkében. És ha az énekeinkre gondolunk, Isten dicsőítésére gondolunk, egy csomó-csomó tüzes énekünk van, amiben tüzet idézzük, és tűzről énekelünk. Gondoljunk csak ezekre az énekekre, mint egy tűz ég a szívünkben, ismerjük ezt is, a tüzed Uram Jézus, gyerekek kedvenc éneke. Neked ég bent a tűz szívem oltárainál, ezt az éneket is énekel. énekeljük, és szoktuk is énekelni. Égi lángod járja át szívem és a szám, ezt is szoktuk énekelni. Sorolhatnánk a ki nem alvó tűzzől szóló énekeket, amik részben az énekeskönyvben, részben a gitáros énekeskönyvünkben, az ifjúsági énekeskönyvünkben van benne. Ha belépünk egy római katolikus templomba, és már mindenhányan léptünk be, gondolom, és jártunk ilyen templomokban, a legtöbb templomban van egy állandóan világító piros lámpácska, ami a tűznek a jelképe, és ami az oltári szentség jelenlétét jelenti, vagy jelzi a katolikus testvérek számára, ez pedig az Isten jelenlétének a szimbóluma, hiszen az ő hitük szerint az oltári szentségben ott van az élő Isten, tehát Isten jelenlétének a jelképe, Jézus jelenlétének a jelképe katolikus testvéreinknek, emlékezés és emlékeztetés Jézus jelenlétére. Ám de mi reformátusok vagyunk, és azt gondolom, hogy ezt a mondatot is nagyon jól ismerjük, ami Calvinnak a jelmondata volt, szívemet, mint égő áldozatot az Úrnak szentelem. Calvin nagyon szemérmes ember volt, és nem sokat beszélt a saját egyéni hitéletéről, és erről nagyon keveset tudunk, azonban mégis egyszer leírta ezt a mondatot Zsoltárok magyarázata közben. Égő vágy töltött el, hogy elmélyedjek Krisztusban, Krisztus megismerésében. Égő vágy született benne. Tűz, ami egész életét végig kísérte. Az oltáron ki nem alvó tűz ezen a héten volt igénk. Tudom, hogy az Ószövetség áldozati törvényeivel megbirkózni nehéz. Nem lennék meglepve, ha sokan, akik rendszeres igeolvasók, látva a Mózes harmadik könyvét, ami most soron van, át is ugornánk, és át is lapoznánk, és nem akarnánk nagyon elmélyedni benne. Azonban mégis fontos üzeneteket is hordoz. Nem csak az akkori korra nézve, fontos üzenetek is hordoznak ezek a törvények. Ez a soha ki nem alvó tűz, aminek szüntelenül égnél kellett. Napi igénk volt, az égő áldozat bemutatásáról szólt. Mert hogy az Isten és az ember kapcsolatát az Ószövetség embere, Jézus születése előtti ember mindig az áldozatokkal próbálta karbantartani, helyrehozni, rendezni Isten és az ember kapcsolatát. És az áldozatok bemutatásának egyik gondolatvilága ez volt, hogy magam helyett egy állatot áldozok, mert az ember áldozat, mint tudjuk, tilos volt Izraelben, és a legszörnyűségesebb bűnnek számított. A bűnért való áldozat és az odaadásnak az áldozata volt, engesztelési áldozat, vagy béke áldozat jelentése volt ezeknek az állandóan égő áldozatoknak. Ez azt jelentette, hogy amikor áldozatot mutattak be, akár a pap, akár valamelyik család, vagy akár egy ember, akkor egy bárány fejére rátette a kezét, imádkozott, ezzel a saját bűneit átvitte az állatra, és akkor azt áldozták föl, és égették el az oltáron különböző szabályok és különböző rendszerint. Az égő áldozatokhoz azonban egy hatalmas ígéret is fűződik, ezt hallottuk az először felolvasott ige részben, Mózes második könyvében. Amikor az égő áldozat bemutatásáról először beszél az ige, és először mondja el ezt, akkor Isten ígéreteket fűz ehhez az áldozat bemutatáshoz. Ilyeneket mondta, hogy kijelentem magam nekik, megmutatom magam nekik, leleplezem a szívemet, megmutatom az én szándékomat az embernek. Megszentelem, amikor először van szó róla, a sátrat, a szent sátrat, ami az Isten tisztelet helye volt, megszentelem az áldozatokban a papokat, megszentelem Áront és a fiait, és megszentelem az egész népet. A tűz megjelenése és az égő áldozat bemutatása ezt jelentette, hogy Áron és az egész nép az egész szívét az Úristennek adja, Istennek szenteli önmagát. Isten pedig megígér, hogy én ott leszek veled. Én is ott leszek veled. Emlékeztetlek a tűzben, emlékeztetlek az áldozat bemutatásban, az örökké égő tűzben. Folyamatosan, szüntelen ott vagyok veled, hogy veled vagyok minden nap. Rád figyelek, melléd szegődöm. Enyém az életed, és én tiéd vagyok. Izrael fiai között fogok lakni, ezt üzeni az áldozat bemutatásá, ökkor az Úr, és ezzel biztatja a saját népét. Istenük leszek, és közöttük fogok lakni. Nem vendégségbe, nem csak egy-egy extra alkalmon. És Izrael, amikor az áldozati törvényeket kapja, és egyáltalán a törvényeit, túl van az Egyiptomból való szabaduláson, félúton, hazafelé, az ígéret földjére, a honfoglalás felé, de még útközben, de még ott vannak. És mit jelent ez nekik, ez az ígéret, hogy én Istenük leszek, és Isten, Izrael fiai között fogok lakni, hogy én kimentettelek, és erre utal is az ige, én vagyok, aki megszabadított téged Egyiptomból. De nem csak egyszer. Hiszen Izrael alapélménye ez volt, hogy folyamatosan megtartja őket az Úr, hogy folyamatosan az ő szeretete körbeveszi Izraelt. Ha nincs étel, lesz étel. Ha elfogy a víz, lesz víz. Ha ellenség támad, védelmet ad, és védelmet jelent. Meg annyi élménye volt már Izrael népének az Isten jelenlétéről. És az áldozatban ezt üzeni, és ezt mondja tovább az Úr, hogy nem csak a pusztában, nem csak Egyiptomban, és nem csak a pusztai vándorlás során, a honfoglalás után is mindig veled. Én ott leszek mindig veled. Mint ahogy az ő neve, a héber szó, a Jahve, ezt is jelenti, hogy mindig veled. A múltadban, a jelenedben, a jövődben ott vagyok. Ragaszkodom hozzád, enyém az életed, és én a tiéd vagyok. Megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki kihoztam az én népemet Egyiptomból. Mit az én tehát az égő áldozat? Isten elköteleződését. Azt, hogy ő döntött a népe mellett. Hogy döntött mellettünk az Úr. Hogy ő szeretne hozzánk tartozni. Folyamatosan és mindig, bármiféle életállapotban. Az áldozat bemutatása, ki nem alvó tűz, folyamatos emlékezés és emlékeztetés az Úr jelenlétére. Folyamatos emlékezés és emlékeztetés az összetartozásra, a szövetségre. Nekünk nem akárki a társunk, a vándor társunk, maga az élő Isten, maga az Úr. És hogyha ezt egy tűz áldozattal vési be, az övéi szívébe az Úr, ez azt is jelentette, hogy az Úr szándéka ez volt, hogy legyen szüntelen a szemük előtt. Ez a szövetségi jel. Legyen az Isten jelenléte folyamatosan Isten népe szem előtt. Ne tudja kikerülni, ne tudja levenni a szemét róla. Legyen ott folyton. Érezze, tudja, lássa, saját szemével lássa az Úr szándékát. Test közelbe jött az Úr az áldozatban, és ilyen módon emlékezik és emlékeztetik a népre. Az áldozat ígéretében Isten elköteleződése történik. Ez az egyik oldalról. Ez mindig veled, és ezt tartsd a szemed előtt, tudjad. Ne felejtsd el, ott vagyok mindig, folyamatosan ott vagyok melletted. Test közelben, az Úr ígérete szerint. Nekem ez külön nagyon tetszik, hogy a 20. századi pedagógia csak lassan értette meg, és a pszichológia lassan fedezte, hogy milyen fontos a testbeszéde. A testközelség, az érintések milyen fontosak. Az Úr ezt nagyon rég tudta. Test közelben lenni a népe mellett. Érinthető közelségben. Ott lenni az övé mellett, hogy értse, hogy tudja, hogy ez azt jelenti, hogy érezd, lássad a saját szemeddel, érezd a melegét az áldozatnak, érezd az jelenléte melegét. Az Úr ugyanakkor választ vár a népétől, tehát Isten mindent megtesz azért, hogy értésére adja a népének, hogy Urad vagyok, szabadítód vagyok, kezemben az életed, és ez kegyelemből történik. Az Úr választ is várt a népétől. Elsősorban papjaitól, elsősorban a papjai választát várta, de nem csak tőlük várt választ, hanem minden egyes embertől is. Hiszen a papok az ember dolga a tűzőrzés. Ezt olvastuk ebben az igében. Mit is jelentett ez őrizni a tüzet? Állandó készültség. Folyamatos készültség éjjel és nappal. Folyamatos Istenre figyelés. Éjjel és nappal. Akár jó idő van, akár rossz idő. Akármiféle életeseményben és történésben élünk. Folyamatosan az Úr Istenre figyelés. Őrizni a tüzet, az azt jelentette, hogy folyamatosan, éjjel-nappal az Úr szolgálatára állni. Az Úr rendelkezésére állni. Őrizni a tüzet éjjel-nappal. Ezt is jelentette készség a bűnbánatra, készség arra, hogy letegyük a bűneinket, szabadok legyünk a magunk láncaitól és fogságaitól, és újuljunk meg az ő kegyelmében és szeretetében. És a papok dolga a közbenjárás Isten és a nép között. Folyamatosan odaállni Isten és az őt kevésbé ismerő népe közé. Folyamatosan tanítani, folyamatosan vezetni, folyamatosan ápolni Isten és az ember kapcsolatát. A tüzet állandóan tartsátok égve, soha ki ne aludjék. Ezért. Mert az Úr oda szánta magát állandóan. Választ vár. Ugyanezt az állandóságot, ugyanezt a készséget, ugyanezt a nyitottságot az övéitől. Az Ószövetség a papokon kívül beszél tüzes emberekről. Beszél olyan emberekről, akiknek a tűz nagyon jelentős volt az életükben, és nagyon fontos üzeneteket hordozott. Gondoljunk csak Illés tüzére, akkor választásra hívja a népet, amikor döntenie kell, hogy a bálok, a pogány bálványokat, a Szíria importált bálványait, idegen isteneket imád, vagy pedig az élő Istent választja. Az égből pottyant tüzet várja és kéri és kapja meg Illés, hogy dönthessen a nép, hogy emlékeztesse a népet a már elfelejtett szövetségre, hogy újra Isten népe össze tudjon tartozni az Úrral. Ez volt Illés tüze. Vagy gondoljunk egy nehéz tűzre, Ézsaiás megégett szájára. Az Úr mielőtt elküldi őt, hogy beszélje az üzeneteit, megégeti a száját. A megtisztítást kifejezve, és megint csak a soha el nem felejthetőséget belevésve Ézsaiásba is. És neki így kell elmenni, és nagyon nehéz üzeneteket tolmácsolni, és adni át a saját népe számára, és így vezetni az Úr felé a népet. Vagy egy másik tüzes emberre, gondoljunk Jeremiásra, aki nagyon sok konfliktus közé kerül, mert az élete az Úr és Isten szavát tolmácsolja, és Isten üzenetét adja tovább. És ezért nagyon sok baja lesz, és nagyon sok megpróbáltatás vár rá, börtön és megkorbácsolás, és kalodába zárás, és kiéheztetés, és annyi minden. És van is egy pont, amikor Jeremiásnak betelik a pohár, és nagyon elkeseredik, és nagyon kétségbe esik, és vádolja az Úristen. Nem ezt akartam, és nem így akartam. Rávettél, és én rászedettem. És úgy záródik ez a kétségbe esett imádkozás, hogy de mintha égő tűz volna csontjaimban. Nem tud elhallgatni. Muszáj újra és újra mondania az üzenetet. Égeti belülről az Isten üzenete. A szívében ég egy tűz, amit nem tud elaltatni, és nem is akar végül is. Isten szolgálatára áll ezzel az állandóan égő tűzzel. Istentől kapott külső tűz, külső érintés, hogy végül belső tűzzé lehessen, szívünkben égő tűzzé lehessen. Ezt szerette volna az égő áldozatok példájával és üzenetével elmondani az Úr az övéinek. Hogyan nézett ki Jézus életében? Ő nem beszél tűzről, csak éli. Ő nem beszél arról, hogy miféle tüzekkel találkozik ő, csak belülről égeti valami. Hogy is nézett ki ez a belülről égő tűz Jézus életében? Azon túl, hogy az egész életével béke áldozatot mutat be, hogy a kereszt, a béke áldozat Istennel való kibékülés útja és módja, hogy ő az engesztelő bárány, a bűnért való áldozat a maga halálában. De ezen túl is gondoljunk csak ilyen dolgokra, hogy Jézus hányszor elvonul imádkozni, hogy éjjel-nappal az atyáé, hogy éjszaka is az atya előtt áll, mert neki is szüksége van erőre, tűzre, hogy tudja továbbadni mindazt, amivel megbízta őt az atya. Vagy gondoljunk ezekre a jelenetekre, amikor viharba kerülnek a tanítványai. És Jézus hajnaltájt, az eddig imádkozó Jézus hajnaltájt észreveszi, tudja, hol vannak a tanítványok. Jartuk megyes, megmenti az övéit, és találkozik velük. Tüzes lélekkel tudja csak, hol vannak az övéi, mert a szeretet lángja ott él a szívében. Vagy a húsvét után történet. A tanítványok nagyon feledékenyek, elfelejtik küldetésüket. Elmennek halászni újra. És Jézus elmegy értük. Megáll a parton, tüzet gyújtva a parton. Várja az övéit, hogy találkozzanak vele. Hogy aztán majd egy belső tüzet is gyújthasson az övéi szívében. Jézus ki nem aludt tüzei? Életmentő tüzek. Megtartó tüzek. Lángoló szeretett tüzei, olyan tüzek, amik az övéit tartják, megmentik, örömmel töltik el, megerősítik. Áldott legyen az Úr ezért a ő benne égő tűzért, áldott legyen az Úr ezért a soha ki nem alvó tűzért, ami ő benne égett és ég. Hogy van ez a mi életünkben? Hogy volt az Ószövetségben? Régen volt. Hogy volt ez Jézus életében? És hogy van most? Úgy igaz ez a mi életünkben? A mi életünk, a mi tűzünk a Szentlélek tüze, Isten szeretetének lángja, épp úgy, mint Kálvin életében, vagy Pál életében, vagy bármely tanítvány életében, aki egyszer összetalálkozott Krisztus megmentő szeretetével, Isten közelségével, tűz gyullad a szívében. Valóban tűzé a szívében. Eloldhatatlan tűz és eloldhatatlan szeretet. Lángra gyúl a szíve, mert találkozott az élő Istennel. A Szentlélek és a tűz összekapcsolódása a pünkösdi történetben nagyon ismerős, és nagyon tudjuk is. Jézus a tanítványaival osztotta meg a szívét, és ennek a szimbóluma a kettős tízes lángok volt. Lángra gyújtotta, most már soha ki nem alvó tűzzé tette tanítványai szívében a szeretetét. A Szentlélek által. Tudjuk, addig voltak botlások, megfutamodások, elcsúszások, kétkedő kérdések. Pünkösd után soha többé. A Krisztus gyújtotta, a Szentlélek adta, ki nem alvó tűz. Megégette a tanítványokat. És mind halálig hűségesen, mártír halálokban is hűségesen. Tudtak Krisztust hordozókká lenni, tudta Krisztus követeivé lenni, Krisztus képmásaivá lenni. Radikális, gyökeres változásokat jelentett ez az életükben. De a Szentlélek tűze nem csak az első tanítványi kör esélye és lehetősége. Miénk ez az esély? Jól emlékszünk, így fejeződik be a pünkösdi prédikáció Péter szájából. Tietek lett ez az ígéret, és akik még nagyon messze vannak, akik még távol vannak, mi a 2000 évvel későbbi tanítványok ugyanezt az esélyt és ugyanezt a lehetőséget hordozzuk. Milyen a Szentlélek tüze? Milyen az esély? Ha még nem ég a szívünkben ez a tűz, el lehet kérni. Meg lehet kérni a mi Urunkat, gyújtsa lángra a mi szívünket. Az ő szeretetét izzítsa föl a mi lelkünkben, gyújtson lángra az ő szeretetének tüze. Az oltálon ki nem alvó tűz, azonban időnként mégis kialszik. Fogjuk olvasni a Mózes 3. könyvében is, hogy időnként nem figyeltek a papok. Időnként nem voltak elég éberek. Kialudt a tűz az oltáron. És ez velünk is megesik. Kialvó tüzek, kiégettség, kiégettség szava, nagyon ismerős, az újkor pszichológiájában, lelki mértékében létezik ilyen. Mi az oka a kialvó tüzeknek? Mi az oka, hogy az Úr gyújtotta tüzek mégis képesek kialudni? Mégis képesek elhamvadni? Miért van ez? Annyiszor ugyanaz az oka, mint az első tanítványok oda nem figyelése, a tűz nem őrzése, nagyon sokszor ugyanaz, mint a húsvét utáni tanítványokból, a csalódottság. Vártam valamit Jézustól. Akartam valamit. Gyötörtem magam, és imádkoztam érte. És nem jött be. Nem az történt, amit elvártam Jézustól. A benne való csalódottság óriási tűzoltó tud lenni. Az el nem fogadott keserűség, a föl nem dolgozott bánat és keserűség elapaszthatja, kiolthatja az égő tüzeket. Vagy nagy tűzoltó az egyedüllét, a magunkra maradottság, a testvér és közösség nélküliség, a magunkra maradottság keserűsége. Nem látok tovább, és nem tudom hogyan tovább, és nem hallom a szót, és nem érzem a jelenlétét az Úrnak. Aztán van az úgy, hogy egyszerűen csak hiányzik a tűzápolás a szívünkből és az életünkből. A hit gyakorlásának rendszeressége, az ebben való odaadás. A nyár nagy lazító erő, ilyen értelemben is. Óriási üzenetei vannak a nyárnak, fölhívás a lazításra. A nyár úgy gondolom, hogy különösen veszélyes időszak, amikor annyi minden betölti a szívünket, lelkünket, annyi mindenre kell odafigyelni. Az Úrra és Isten szavára, az ő lelkére, vezetésére. Erről könnyű megfeledkezni. Nagy csábítások időszaka és elcsábulások időszaka a nyár. De lehet másként is. Pál apostol, amikor Timóteusnak levelet ír, a második levelében ezt írja, valószínűleg valamiért megtorpant Timóteus is, és a szívében égő tűz kezdett kialudni, és a szívében égő az Úrnak szenteltség és az Isten iránti, Krisztus iránti szeretet valószínűleg kezdett csökkenni, kezdett kialudni az ő szívében, hiszen ezt írja neki Pál, az Isten kegyelmi ajándékát gerjeszt föl. Szó szerint ez jelenti, fújd le a hamut, paroldd le, hadd égjen újra, hadd kapjon friss levegőt, hadd kapjon lángra, újra a szíved lángja, és hadd erősödjen ez a láng. Fújd le a hamut, éleszd fel a tüzet, gondozd ezt a tüzet. A csendes napok esélye, az elcsendes érdések ideje, akár itthon, akár táborban, bárhol, minősített idők, a leporulás ideje, a tűz újraélesztésének ideje is. A megújulásokra való idő. Adja Isten, hogy így történhessenek a mi életünkben is. A tüzet állandóan tartsátok égve az oltáron. Ne aludjék ki. Amen.